Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Test teológiája című könyvünkben haladunk tovább a hittanórákban, ez lesz most egy jó darabig még, talán még egy-két hónapig a téma. A cölibátus volt az utolsó alkalommal az a része, a nagyobb fejezetnek, az ötödik fejezetnek a mennyek országáért vállalt cölibátus, és ezen belül megnéztük, hogy mit jelent ennek szabad választása, egyáltalán az evangélium alapján mit is értett Jézus ezen. És hadd idézek egy utolsó olyan mondatot, ami az elmúlt hittanórán elhangzott, a második János Pál pápának egyik mondata ez, miszerint a cölibátus egy drámai erejű tanúságtétel a megváltásról. Aki ezt így elsőnek hallja, talán nem tud mit kezdeni egy ilyen mondattal. Mit is jelent először is a megváltás? Azt jelenti, hogy megszabadítása az embernek a bűntől, megszabadítása a bűnös hajlamtól, de nem csak egyszerűen egy szabaddá tétel, hanem valami újnak, valami pozitívnak, ami addig nem volt ott, a belé öntése az emberbe, a Szentlélek ajándékainak kiárasztása, ez is a megváltás része. Tehát, hogyha így nézzük ezt a mondatot, hogy a keresztény cölibátus drámai erejű tanúságtétel a megváltásról, azt jelenti, hogy aki a cölibátust megéli, és Isten szándéka szerint éli meg, akkor az magában elfogadta a megváltás ajándékát, szabaddá lett, és ebben a szabadságában olyan szeretettel tud szeretni, amelyet maga a Szentlélek ihlet és önt belé. Megyünk tovább a mai alkalommal Szent Pál tanítása alapján, amit a korintusiakhoz írt első levélben olvashatunk, a 7. fejezetben. A házasságról és a cölibátusról tanít Pál apostol, és olvasunk ott egy olyant, hogy akik képtelenek az önmegtartóztatásra, azok házasodjanak meg, mert jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni. Olvastuk már valószínűleg többen is ezt a tanítást Szent Pál apostoltól. De kissé ereszkedjünk mélyebbre, és nézzük meg, hogy vajon mit hoz ez magával? Vajon a házasság csak azoknak való, akik képtelenek a cölibátusra? Vajon az önuralom hiánya, vagyis a rendetlen vágy a házasságban már semmiféle problémát nem jelent? Ezt a kettőt hasonlítjuk ma össze. Vajon a házasság és a cölibátus, lehetne így is kérdezni, ellentétben állnak egymással? Vagy inkább kiegészítek egymást? Nyilván ez az utóbbi, az egyház tanítása, amit lényegében Pál apostol alapján is, illetve hát Krisztus Urunk tanítás alapján fogalmaz meg. Illetve második János Pál azt mondja, hogy nem szabad elfelejtenünk, amit Krisztus a bűnös vágyról mondott. Az tulajdonképpen nem a testben gyökerezik, hanem minden bűnös vágy, és ebben beleszámítva az bűnös érzéki vágyat is a szívben gyökerezik, onnan ered. Éppen ezért is mondja, ahogy a napokban halljuk az evangéliumokban, hogy nem elég, hogyha az edény és a pohár külsejét tisztítják meg a farizeusok, belül meg teli vannak mindenféle mocsokkal, hanem a belsőnek kell megváltoznia, és így megváltozik, majd tiszta lesz a külső is egészen. Tehát, hogy először a szívnek kell megtérnie, a szívnek kell átadnia magát a megváltás ajándéka felé, és akkor lassan-lassan átváltozik belülről kifelé az ember. Pál apostol, ahogy hallottuk, idézi azt, vagy írja a korintusiaknak, hogy jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni. Nyilván ebben a kifejezésben, hogy érzéki vágytól égni, a bűnös vágyra utal. Mert ugyan meg tudjuk különböztetni a szexualitásban azt a vágyat, ami teljesen természetes, és Isten ajándékaként ott van bennünk, és meg tudjuk emellett különböztetni azt a vágyat, amely bűnös, vagyis amely az embert a másik ember birtoklására indítja. És a Pál apostol szerint jobb megházasodni, mint ebben égni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a házasság, mint egy gyógyszere az érzéki vágynak. Vigyáznunk kell ezzel, mert ha helytelenül fogjuk fel, akkor könnyen egy teljes félreértelmezésbe eshetünk. Tudnélik, hogy ha valaki azt gondolja, hogy a házasságban kiélheti az összes bűnös érzéki vágyát, akkor semmivel sem jobb, mint az, aki nem házasodik meg, és ugyanúgy bűnben él, hiszen a házasságban is lehetséges az erőszak. Talán sokan tudnának beszámolni erről. Ugyanúgy, mint a cölibátusban, mint a házasságban, szükséges az, hogy az ember a szívébe nézzen, és megtanuljon ott megváltoztatni irányokat, vagy egyáltalán megtanulja átadni a szívét a megváltás ajándékának, a megtérésnek. Innen belülről, ahogy mondtam, kezdődik meg, aztán ennek az érzéki vágynak a legyőzése, akár a házasságban, akár a cölibátusban. Térjünk vissza még egyszer Pál apostol tanításához, ahhoz az egy mondathoz, ami az elején hangzott el. Jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni. A házasságnak szerepe van abban, hogy az érzéki vágy a maga helyére kerüljön. Hogy az valóban Isten szándéka szerint hozza meg a maga gyümölcsét, és a szeretettel tudjon együtt működni, együtt létezni az emberben. Aki ugyanis ráadja magát, vagy bele elhatározza, hogy megházasodik, akkor jó esetben az egy olyan útra lép rá, ahol vállalja, hogy folyamatosan dolgozni akar saját magán, emberi kapcsolatán, a házastársával, folyamatosan szeretne megszabadulni az önzéstől, és szabadon odaadni magát a másiknak. Tehát a házasságban az ember a szívét teszi, mint egy a kohóba, hogy itt átalakulva, természetesen Isten kegyelmével átalakulva, egyre krisztusibbá váljon. Ilyen módon tehát a házasság lehet az érzéki vágynak egy megtisztítója. De, ahogy mondtam, önmagában az, hogy valaki egy törvényes kapcsolatban él, ez még nem teszi őt mentessé a bűntől, vagy ez még nem hárítja el a felelősségét arról, hogy tisztán élje meg a nemiségét. Pál apostol, amikor a korintusiaknak ír, szembe kell szállnia egy másik téves vélekedéssel is, ami ott közöttük, korintusiak között kapott lábra, miszerint a házasság és a nemi élet bűnös dolog. Ezek a korintusiak, az ottani friss keresztények nyilván olyan görög környezetben éltek, ahol ismert volt a manicheus tévedés, mai napunk szentje, Szent Ágoston is volt sokat hosszú ideig a manicheusok között, ott kereste az igazságot. És ezek a manicheusok arról voltak ismeretesek, hogy külön választották a testet és a lelket, az anyagi és a szellemi világot, és ebből persze sokféle tévedés kelt életre közöttük. Közel álltak, mint egy a kereszténységhez, és aki csak felszínesen szemlélte, azt látta, hogy nagyon elkötelezett emberek, és nagyon igyekeznek erkölcsösen élni. Azonban éppen a szétválasztás miatt a lelki és a testi valóság között beleestek abba a hibába, hogy magát a nemiséget is elutasították. Érdekes módon ez a nagyon ősi különválasztás, illetve a nemiségnek és a szexualitásnak az ilyen bűnös dologként való megpecsételése megmaradt a kereszténységben is elég hosszú időn keresztül, és bár az egyház sohasem mondta ezt így, és sőt, az egyház mindig is kifejezetten jónak mondta és tanította a szexualitást. A korintusiaknak Pál apostol következőket mondja, ne tartózkodjanak a házastársak egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy kis időre. És hozzáfűzi, hogy aki megházasodik, az jól teszi. Tehát ami a korintusiak között fölmerült, ez a manichéista tévedés, azt Pál apostol már ott gyökereiben orvosolja, és kimondja kifejezetten, hogy a házasság jó, és a szexualitás jó. Viszont találkozunk itt egy következő kérdéssel. Ha két ilyen életállapot van, tudnélik a házasság és a cölibátus, akkor melyik a jobb? Erről is van az egyháznak egy állítása, miszerint ez egy kiválóbb hivatás, a cölibátus. Itt is Szent Pál apostolra megy vissza, aki azt mondja, hogy aki házasságot köt, jól teszi, aki nem köt házasságot, az még jobban teszi. És újra csak, ha itt megmaradunk a felszínen, akkor teljesen téves következtetésekbe juthatunk. Ezért nézzük meg, mit mond erről az egyház tanítása. A cölibátus úgymond az objektív szempontból kiválóbb hivatás, ami azt jelenti, hogy azok nem jobb emberek, akik a cölibátusban élnek, és egyáltalán nem arról van szó, hogy le kellene nézni a házasságot a cölibátusban élők részéről, hanem egyszerűen arról van szó, hogy amíg a házasság a rendes hivatása az embernek ebben a földi életben, addig a cölibátus egy rendkívüli hivatás, és nem önmagában tekinthető jobbnak, hanem azért, mert kifejezetten a mennyek országáért vállalják. Annyiban mondható jobbnak, amennyiben a mennyei házasság kiválóbb a földi házasságnál. Tehát ez nem az embert minősíti, hogy ki a jobb vagy a rosszabb, hanem a hivatásnak a minőségét mutatja. hiszen ugyanúgy a házasság is végső soron arra utal, hogy amikor, vagy úgy teljesedik be majd, ahogy Jézus is mondja, hogy a mennyben Istennel leszünk együtt, mindnyájan külön-külön, mint egy házasságban. És tehát, ha követni szeretnénk mindnyájan Krisztust, akkor az nem azt jelenti, hogy mindenkinek cölepsznek kellene lennie. Mindenkinek megvan a saját ajándéka Istentől. Egyiknek ilyen, a másiknak olyan. És az imádságunkban kutatnunk kell, hogy Isten kinek milyen ajándékot, milyen hivatást szán. Sokan keresik a maguk hivatását a fiatalok között, és sokszor nagyon nehezen tudják csak eldönteni, Isten mire hívja őket. Érveket, ellenérveket sorolnak föl, hogy majd melyik út az övék. És itt szeretnék egy fontos szempontot felhozni, ami talán segíthet. Hogyha azt nézzük, hogy hol tudunk igazán szeretni, melyik az az élethelyzet, ahol igazán tudok szeretni. Ez nagyban segíthet eldönteni, hogy mi az én hivatásom, hogy olyan házasságra, vagy az ölepsz életre hív engem Isten. Tehát nem attól, hogy mit kapok ebben vagy abban az életben. Hol érzem magam elfogadottabbnak, hanem hol tudok jobban önmagamat adni. Hol tudok leginkább szeretni. Ez segíthet eldönteni a hivatásom útját. A házasság és a cölibátus kiegészítik egymást. Igen, csak másfajta életforma az egyik és a másik, azonban nem kerülhetnek sohasem ellentétben egymással. Ez alapvető. A két hivatás a maga értékeivel átjárja egymást. Sőt, mondhatnánk, a házasság és a cölibátus egymást magyarázza és kiegészíti. Hogyan világítja meg a házastársi szerelme a cölepsz hivatás természetét? Második János Pál azt írja, hogy a házastársak hűsége és önmaguk kölcsönös olyan önajándékozása, annak a hűségnek példája, amelyre a cölepsz emberek is meghívást kapnak. Más szóval, a cölepsz embereknek, akik papságot, szerzetességet, vagy éppen ettől függetlenül cölepsz életet vállalnak, Nyilván ebből ritkább van, különösen férfiaknál, inkább a nőknél szokásos, úgymond ilyen szüzességi fogadalom, magánfogadalom. Szóval az ő élethivatásukat nagyon is megvilágítja a házastársi szerelem. Itt találják meg annak az irányát, hogy mit jelent igazából az ő hivatásuk. Hiszen mindkét hivatás azt a jegyesi szerelmet fejezi ki, ahol önmagunk teljes önajándékozását kívánjuk megvalósítani. Ha másról van szó, akár egyik, akár a másik hivatásban, akkor valamit nagyon elvétettünk. Sőt, maguknak a világra jövő gyermekeknek is, a házasságon belül születő gyermekeknek is van tanítani valójuk azok számára, akik cölepsz életet élnek. Hiszen ez arra emlékezteti őket, hogy nekik is az a hivatásuk, hogy termékenyek legyenek. És aki már egy ideje éli a cölepsz életét, Istennek való elköteleződését, és mint egy eljegyzését Krisztussal, akkor tényleg felfedezi, hogy ennek a kapcsolatnak egy egészen különös termékenysége lehet. Második János Pál szerint ahhoz, hogy a cölepsz személy teljesen tudatában legyen annak, hogy mit választ, annak is teljes tudatában kell lennie, hogy miről mond le. Különleges és nagyon súlyos mondat ez. És azt sugallja, hogy először tudatában kell lenni az embernek, annak, hogy mi az a csodálatos érték, ami a házasságban van, hogy aztán lássa, miről is mond le, vagy inkább, hogy mit választ, hogy tudja, mi az az irány, ami felé neki indulnia kell. A cölibátus pedig azok számára különösen fontos és meggyőző, akik házasságban élnek. Hiszen visszafelé a cölibátus feltárja a házaspárok előtt, hogy merre mutat a házasságuk. A nem élettől való tartózkodásukkal a cölepsz emberek a nem élet nagyszerűségéről tesznek tanúságot. Ez talán furcsán hangozhat így. Egyszerűen arról van szó, hogy minden áldozat csak annyira értékes, amennyire az is értékes, amit feláldozunk. Ha olyanról mondok le, ami számomra nem érték, akkor kérdés, hogy valóban lemondás-e az számomra. Az egyház pontosan azért tartja olyan nagy becsben a cölibátust, mert azt is nagy becsben tartja, amit a cölepsz ember feláldoz, vagy amiről lemond. Vagyis a nem életet és mindazt, ami azzal kapcsolatos. Mikor ezeket a kifejezéseket használom, hogy feláldoz, lemond, akkor itt nagyon hangsúlyozom újra, nem úgy kell ezt elképzelni, mintha a nemiség elfolytásáról lenne szó a cölibátusban. A mennyek országáért vállalt cölibátusnak az a célja, hogy a megváltott nemi vágytól, vagyis önmagunk őszinte önajándékozásának vágyától indítatva éljünk termékeny életet. Pontosan az ellentéte annak, amit rosszul felfogva mondhatnánk, tehát még egyszer ez a föláldozás vagy lemondás nem azt jelenti, hogy elfojtja az ember a nemiséget magában, hanem éppen, hogy miután megtisztult benne a nemi vágy, a helyére került, Krisztusivá alakult át benne az erosz, mondhatnánk, amikor már ezt is, mint egy az önajándékozása részeként tudja megélni, integrálni magába, akkor alkalmas az ember, és csak akkor alkalmas rá, hogy cölibátusban éljen. A cölibátus és a test jegyesi cölibátus a test jegyesi jelentését fejezi ki. Ez a következő fejezetünk, és a szünet után itt folytatjuk. Nézzük tehát ezt a titokzatos fejezet címet, a cölibátus a test jegyesi jelentését fejezi ki. Úgy a házasság, mint a cölibátus, tehát ugyanarra a hivatásra vonatkozik, mind a kettő ugyanarra van szánva Istentől. Arra, hogy önajándékozzuk magunkat, vagy odaajándékozzuk magunkat, ezt lehetne talán a lényegeként mondani mind a két hivatásnál. Mindkét hivatás maradéktanul feltárja a nemiség értelmét. Vagyis azt, hogy jegyességre vagyunk teremtve. Ugyanúgy megjelenik a házasságnál, mint a cölibátusnál. Nem lepődhetünk meg azon, hogy amikor egy adott kultúra leértékeli a szexualitást, akkor a házasságot és a cölibátust is mindig leértékeli. Arra gondolok, hogy amikor például a 20. század nagy szexuális forradalma kitört, akkor a szexualitás egy leértékelésen ment keresztül, és talán csak most kezdik a utolsó évtizedben újra felfedezni sokan, hogy ez miket okozott, milyen következményei lettek. Valakinek talán furcsán hat az, hogy leértékeli a szexualitást, holott mindenhol inkább azt látjuk, hogy tele van a világ, vagy túl szexualizált a világ mindenhol, hogy mondhatom azt, hogy leértékeli a szexualitást ez a kultúra. Attól, hogy tele van minden ilyenfajta meztelenséggel, vagy a filmek túl vannak tömve szexualitással, az nem azt jelenti, hogy ez értékeli, hanem hogy áruként jelenik meg. Az értékelése szexualitásnak sokkal inkább a tisztaság felé vezetne. Sokkal inkább afelé, hogy bemutassa, mit jelent önmagunkat ajándékozni. Mit jelent személyként tekinteni az embert. Nem puszta tárgyként, amelyet birtokolhatunk a saját élvezetünkre. Ez lenne az a kultúra, amely értékeli a szexualitást. Tehát mondom, attól, hogy tele van minden ilyen képekkel és utalásokkal, az nem az értékelését jelenti, hanem a leértékelését. Szóval az ilyen kultúra, amely leértékeli a szexualitást, le fogja értékelni a házasságot és a cölibátust is, hiszen mind a kettő hivatás egy ép, egy Istentől ihletett szexualitásra épül. Vagyis, ahogy a fejezet címe is mondja, a test jegyes jelentését fejezi ki mind a kettő hivatás. A cölepsz életnek, melyről Krisztus beszélt, vagyis a mennyek országáért vállalt cölibátusnak, a test jegyesi értelmének mély és érett tudatosságából kell forrásoznia. Vagy más szóval, aki cölepsz életre vállalkozik, annak érett ismeretének kell lennie arról, hogy mit jelent jegyesnek lenni. Mit jelent a testem jegyesi jelentése, értelme. Ha valaki azért választja a cölibátust, mert fél a nemiségtől, és elutasítja azt, akkor vagy olyan mélyen gyökerező nemi sebei vannak, amelyek miatt képtelen egészséges házas életet élni, vagy egyszerűen elutasítja a nemiséget valami más ok miatt, akkor ő semmiképpen sem alkalmas a cölibátusra. Éppen ezért kell nagyon is megvizsgálniuk azokat, akik jelentkeznek szerzetességre, papságra, a jelöltség évei alatt ki kell derülnie annak, hogyan gondolkodik az illető a nemiségről. Ha itt egy elutasításról van szó, vagy félelemről, ami ezt kíséri, akkor és ez nem jön helyre ebben a néhány abban az időszakban, a jelöltség idejében, akkor viszont tényleg nem alkalmas a cölepsz hivatásra, sőt, hogyha mégis ott marad, akkor sokkal több kárt okozhat másoknak azzal, hogy a maga éretlenségével nemiség terén ott marad. Ha elutasítjuk testünk jegyesi jelentését, akkor férfiasságunkra, illetve nőiességünkre mondunk nemet, melyet Isten maga írt az emberbe. A testteológia alapvető művében, amit még János Pál pápa írt és előadásokban közreadott, azt olvassuk, hogy a test jegyesi jelentése az emberi létezés alapvető összetevője. Tehát az emberségünk alapjaiban, a legmélyebb fölépítésünkben van jelen az, hogy a testünk jegyesi jelentéssel bír. Nem önmagában áll, nem olyanok vagyunk, mint egy virág, bár talán még a virág sem mondható egy önálló, önmagában fennálló teremtménynek, hiszen az is egy másik virággal van összekötve ahhoz, hogy beteljesítse a maga hivatását, célját. A testünk arról tanúskodik, hogy Isten azért teremtette az embereket, hogy egymásnak ajándékozzák magukat. Ezt már sokszor hangsúlyoztam ma, és ismétlődik talán, de nem baj, mert nagyon fontos, hogy ezt megértsük azok, akik akár cölepsz életet élünk, akár házasságban. Mindkettőnknek az a hivatása, hogy jegyesként ajándékozzuk oda magunkat. A nemiségünk arra hív, hogy életadó szeretetben másoknak ajándékozzuk magunkat. A cölepsz ember ezt nem utasítja vissza, hanem csak másként valósítja meg, mint az, aki házas. A test jegyesi jelentése miatt minden férfinak az a hivatás, hogy bizonyos értelemben férj és apa legyen. És éppen a test jegyesi jelentése miatt minden nőnek az a hivatása, hogy bizonyos értelemben feleség és anya legyen. Krisztus példáját követve a cölöpsz férfi az egyházzal lép Frigyre. Mikor testét másokért szenteli, számtalan lelki gyermeknek ad életet. Az egyház példáját követve a cölöpsz nő Krisztussal lép Nászra. Mikor testét másokért szenteli, számtalan lelki gyermeknek ad életet. Ezért van az, hogy a férj, az apa, a fivér, a fiú, a feleség, az anya, a nővér, a lány szavak épp úgy használhatók azokra, akik házasságot kötnek és családban élnek, mint azokra, akik a mennyek országáért a cölibátust választják. Talán a kezdetben ezek ilyen átvitt értelmű szavaknak tűnnek, hogy megházasodik az egyházzal, vagy a szűzi hivatásra lépő Krisztussal lép Frigyre. De hogy az ember éveken keresztül él ebben a hivatásban, lassan felfedezi, hogy ezeket szó szerint lehet érteni. És valóban meghozzák azokat a belső gyümölcsöket is az Istennek szentelt életűeknél, amelyek egyszerűen a jegyesi, a házas életnek a belső gyümölcsei. Kedves hallgatók, a mai hittanórában tehát a cölibátus és a házasság ilyen összehasonlításáról volt szó. Sajnos az időnk szűke miatt most ennek a fejezetnek az utolsó részét, a József házasságról szóló részt ki kell hagyjuk, de majd következő alkalommal folytatjuk, és haladunk tovább a házasságra, mint isteni ajándékra tekintünk rá következő alkalommal. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.